Határozzuk meg a tartó kérdéses elmozdulás összetevőit munkatételekkel, valamint rajzoljuk meg a tartó rugalmas vonalát. Az ábrán egy Gerber tartó látható, a teher hatására ez a tartó alakváltozásokat fog szenvedni, tengely vonalainak egyes pontjai elmozdulnak az eredeti helyzetükhöz képest, a feladat a C pont elmozdulásait kéri, pontosabban a C pont függőleges abszolút eltolódását, valamint a C pont relatív elfordulását, nagyított értékével és a valódi értékével együtt. A feladat megoldásához szükséges a kezdeti teher hatására a kiindulási nyomatékábra megrajzolása, ezt előre felrajzoltuk a részletek mellőzésével, illetve a szükséges külső és belső kapcsolati erőket is előre meghatároztuk. Kezdjük a megoldásunkat a C pont függőleges abszolút eltolódásának a meghatározásával. Tehát az ECZ-t szeretnénk először kiszámítani, munkatételekkel szeretnénk dolgozni, ehhez fel kell vennünk egy olyan virtuális dinámot, amely dinám képes munkát végezni a kérdéses elmozdulás összetevővel, mivel ez nem más, mint a csukló, vagyis a C pont függőleges abszolút eltolódása, ezzel egy a C pontban működő függőleges erő fog tudni munkát végezni. A koordináta rendszer alapján vegyük föl ezt pozitív állásúnak, a nagyságát pedig válasszuk egynek az egyszerűség kedvéért. Ha szükséges, ennek hatására is ki lehet számítani a reakciókat, mivel a csuklón működik a teher, ezáltal a befüggesztett részen nem keletkezik kapcsolati erő, csak a fő részen. Ha ezt kiszámítjuk, akkor az A támaszban egy felfelé mutató 0,4-es nagyságú, a B támaszban pedig egy lefelé mutató 1,4-es nagyságú támaszerő fog keletkezni. Rajzoljuk meg a tartónak a virtuális teher hatására kialakuló nyomatéki ábráját, az MQ-ECZ ábrát. Ugye az A pontban 0 lesz a nyomaték, jobbra haladva a vizsgált keresztmetszetünkkel a 0,4-es reakció egyre nagyobb karral forgat, tehát lineárisan egyre nagyobb nyomatékunk lesz. A B pont fölött pontosan 4 lesz ez a nyomaték, és utána pedig, hogy a B támaszerő elkezdi a nyomatékunkat csökkenteni, mégpedig úgy, hogy a csuklóban nulla le legyen az érték, és mivel a befüggesztett részünkön nem volt teher, ott természetesen nyomatékjábra sem lesz. Írjuk fel a munkatételünket, amely kimondja, hogy a külső munkák megegyeznek a belső vagy alakváltozási munkával. Mindkét esetben, tehát a külső és az alakváltozási munkák esetében is idegen munkáról van szó, hogy a külső munkák vonatkozásában ez könnyű belátni, hiszen egy idegen hatás, tehát a Q erő végez munkát, az F erő rendszer által okozott elmozduláson, tehát az F erő rendszer hatására tolódik el ugye a C pontunk, és ezzel a Q erő, tehát egy idegen hatás fog munkát végezni. Írjuk fel ezt a külső munkát, tehát a Q végzi a munkát az ECZ értékével, ezzel megegyeznek a tartó teljes hosszán vizsgált alakváltozási munkaösszegünk, M0 × MQ ECZ / dx. Mivel a feladat kéri a nagyított érték kiszámítását is, ezért ennek megfelelően is írjuk fel a munkatételünket, amely abban fog eltérni a fölötte lévő leíráshoz képest. Zárójelesen ábrázoljuk a nagyított értéket, valamint E-szerűvel nem osztunk le, így egy nagyságrendekkel nagyobb megoldást kapunk, mint a főtti egyenlet alapján számoltak esetében. Tehát az E-szerű értékével nem leosztva, ugyanazt az összefüggést megfogalmazva leírjuk a munkatételünket, helyettesítsünk be, hogy a Q helyett 1-et tudunk behelyettesíteni, ez számunkra nagyon praktikus, hiszen így akkor a jobb oldalon számolt megoldás rögtön a végeredményt fogja számunkra szolgáltatni nagyított értékében. Végezzük el akkor a jobb oldalon megfogalmazott összefüggésünket, vagyis az alakváltozási munkát írjuk föl. Az M0 és az MQ ábra szorzatintegráját kell megvizsgálnunk. Látható, hogy az AC szakaszon van fedése a két ábrának, tehát a munkatételt itt tudjuk előállítani oly módon, hogy nullától eltérő eredményt kapjunk, hiszen ugye ezen a szakaszon, ebben az ábrában nulla a függvényünk, tehát azt összeszorozva a másik ábra megfelelő értékével, ugye természetesen nullát kapnánk, tehát akkor ezen a tartományon tudunk csak dolgozni. Itt ugye mindkét ábrában a B pont fölött van egy törés, tehát megváltozik a függvényünk, ennek megfelelően ezen tartományon is két szakaszból állítjuk elő akkor a megoldást. Előre belátható, hogy ellentétes oldalon van a két ábránk, tehát akkor a szorzatoknál ez egy mínusz előjellel fog jelentkezni. Kezdjük akkor a baloldali AB támasz közön a alakváltozási munkák kiszámítását. Vegyük az M0-as ábrának ezen szakaszon a területét, ez 240x10/2, és ugye a megbeszélteknek megfelelően mínusszal indítjuk a leírásunkat, tehát mínusz 240x10/2. Szorozva vegyük a súlypontját annak az ábrának, amelyből a területet állítottuk elő. Ezt a súlypontot vetítsük át az összeszorzandó másik ábrára, és ott a súlypont alatt vegyünk egy metszéket ebből az ábrából, és az előző területünket szorozzuk be ezzel a metszék hosszúsággal. Ugye itt van jelentősége annak, hogy honnan történt a vetítés, egy háromszög súlypontjából, amely a oldalt 1/3, 2/3 arányban osztja fel, ezt vetítettük át a másik ábrára. A hasonló háromszögek elvének megfelelően, ugye találtunk itt két hasonló háromszöget, az egyik vízszintes oldala a másik esetében lecsökkent a 2/3-ára, akkor a függőleges oldal méretek közt is ugyanennek az aránynak kell teljesülnie, vagyis ebben az esetben a 4-nek kell ugye itt a 2/3-át vennünk, akkor ennek megfelelően a metszékünk 4x2/3 lesz, és akkor ezzel ezen a szakaszon ezt az integrálást el is végeztük. Térjünk át a BC szakaszra, ott is hasonló lesz a teendőnk. Megint megállapíthatjuk, hogy ellentétes oldalon van a két ábra. Vegyük a felső ábra területét, ez 240x4/2. Fogjuk a súlypontját, vetítsük le vele összeszorzandó másik ábrára. Ott vegyünk belőle egy metszéket, és az előzőekkel megegyező módon megállapíthatjuk, mivel ez is egy háromszögből történő vetítés hatására alakult ki, hogy ez a 4-nek a 2/3 lesz. Megint csak. És ezzel ugye be is fejeztük a nagyított érték meghatározását, hiszen a harmadik tartórészünkön ugye nulla lesz a megoldás. Számítsuk ki akkor az LCZ nagyított értékét. Ez mínusz 4480 kN/m³ lesz. A mínusz eredmény azt jelenti, hogy a feltételezett virtuális erőirányhoz képest ellentétesen fog megvalósulni a C pont eltolódása, tehát lefelé. Ha ez a nagyított érték előáll, akkor belőle ki tudjuk számolni az LCZ valós megoldását, mégpedig oly mondani, hogy a nagyított értéket osszuk el a tartóra vonatkozó hajlító merevség, vagyis E-szeri értékével. Ha ezt elvégezzük, akkor a mínusz 4480-at kell elosztanunk a megadott 200.000-es nagyságú E-szerivel, és akkor a kapott eredményünk mínusz 2,24x10^-2 méter lesz, tehát valamivel több mint 2 cm-es ennek a pontnak az eltolódása, és természetesen itt is ábrázoljuk a lefelé működő irányt. Ha ez túlságosan nagy, ez az elmozdulás a szabályzatok alapján, akkor természetesen az elszedi értékét lehet addig módosítani, hogy ami magánban foglalja a keresztmetszetünk adatait is, tehát a keresztmetszet méreteit vele együtt a hajlító merevség értékét kell addig módosítani, amely jel leosztva már az eredeti nagyított értékű elmozdulásunkat megfelelő értékűre nem csökken le a kérdéses elmozdulás, és ezáltal akkor a lehajlásunk és megfelelő határok közé szorítható. Tehát a C-pont függőleges eltolódását meghatároztuk, számítsuk ki akkor a C-pont relatív elfordulását, tehát a teta C-t szeretnénk meghatározni. Ez ugye azt jelenti, hogy a csuklót megelőző és a csuklót követő keresztmetszet síkja egymáshoz képpen mekkora mértékben fordul el, tehát egymáshoz képesti elfordulásukat keressük, ugye ezért relatív fordulásról van szó. A számításhoz itt is szükségünk van arra, hogy a megfelelő virtuális dinámot feltételezzük, amely képes munkát végezni ezzel a elmozdulás összetevővel, és mivel relatív elmozdulásról van szó, ezen esetekben mindig kettős dinámot kell feltételezni, pontosabban most egy relatív elfordulást számolunk, tehát akkor egy kettős nyomatékot kell felvennünk a két kérdéses keresztmetszetben, tehát a csuklót megelőző és a csuklót követő keresztmetszetre vonatkoztatva, ezáltal tudjuk meghatározni ezen két keresztmetszet egymáshoz képesti elfordulását. Mindig szembe kell, hogy mutassanak ezen feltételezett dinámok, ebben az esetben nyomatékok egymáshoz képest, a nagyságukat pedig továbbra is praktikus egynek felvenni. Vagyis a befüggesztett részre a jobb oldali, a fő részre pedig a bal oldali nyomaték fog működni. Ennek megfelelően, akkor a befüggesztett résszel elkezdve a megoldást, kiszámíthatjuk a támaszerőket, illetve a belső kapcsolati erőket. Ebben a pontban egy lefelé működő 0,167-es nagyságú, itt pedig egy fölfelé működő 0,167-es nagyságú erő fog működni, amelyet ugye a fő részre átfordítva lefelé kapunk itt ugyanannyit, 0,167-et, és akkor a fő részen a baloldali nyomaték meg az átfordított belső kapcsolati erő fog működni, amelyek hatására itt ugyancsak lefelé 0,167, itt pedig fölfelé 0,333-as nagyságú támaszerő fog keletkezni. Előállíthatjuk az ebből származó nyomatéki ábránkat a kapcsolati erők ismerete nélkül is, hiszen tudjuk, akár innen jobbról elindul, vagy a D pontban nem lesz nyomaték, hiszen tőle jobbra nem forgat semmi. Belátható, hogy innen elindulva a támaszerő fog egyre nagyobb nyomatékot produkálni, és itt a csuklónál pedig a nyomaték fogja visszaalakítani nullába az értékünket, hiszen a csuklóban nulla lesz a nyomaték, tehát még a csuklót rögtön követő keresztmetszetben ez visszaalakul a nullára, a csuklóban valóban nulla lesz a nyomaték, és a csuklót megelőző keresztmetszetben megint találkozunk egy újabb nyomatékkal, ami visszaalakítja az ábránkat egyes értékre, és utána pedig egy lineáris függvénnyel kell tovább folytatnunk. Azt kell kitalálnunk, hogy ezen függvény milyen meredekséggel fog tovább haladni. Itt azt kell észrevennünk, hogy a csuklón nincs külső teherként egy koncentrált erő működtetve, tehát nem terheljük koncentrált erővel itt a csuklónkat, ami azért fontos, mert ha ahol koncentrált erő működik, azon keresztmetszetben a nyíróerő ábrában egy ugrás lép föl, és a nyomaték ábrában pedig egy törés fog kialakulni. Márpedig itt nincs koncentrált erő teherként működtetve, akkor ebből az következik, hogy nem lehet törés a nyomatéki ábránkban, vagyis akkor ugyanazzal a meredekséggel kell tovább haladnunk, mint ahogy ezt a jobb oldali részen tettük, és ennek a meredekségéből kiszámíthatjuk, hogy mekkora lesz a B-támasz fölötti értékünk, hiszen hogyha ő 6 méter alatt emelkedett egyet, akkor a további 4 méter alatt pedig az 1-nek a kétharmadának megfelelő értékkel fog emelkedni, tehát 0,67-tel, ezt az 1-hez hozzáadva akkor már is megkaptuk azt, hogy itt 1,667 lesz a nyomaték, utána pedig azt kell észrevennünk, hogy az alpontban megint csak nulla nyomaték, hiszen tőle balra nem forgat semmilyen hatás, és ez lineárisan akkor össze lehet kötni, és akkor már is előállítottuk a megfelelő nyomatéki jelvekat. Írjuk fel megint csak a munkatételünket, idegen munkák tételét, a Q-dinámok végeznek munkát a csukló relatív elfordulásával, amelyet a F-erőrendszer hozott létre, tehát idegen munkáról van szó, tehát Q-szor teta C, ezzel a külső munkával megegyeznek. A tartó teljes hosszán összegzett alakváltozási munkák, ahol is az M0 ábrát kell összeintegrálnunk az MQ teta C ábrával osztva a hajlító merességgel és szorozva DX-el. Szükségünk van itt is a nagyított elmozdulás, nagyított relatív elfordulás értékére, tehát akkor újfent azt kell tennünk, hogy az E-szerével nem osztjuk le az összefüggésünket. Egyenlet többi része marad az eredetiben, és akkor ebbe az egyenletbe helyettesítsünk be, a Q helyére be tudjuk írni az egyet, ez szorozva nagyított értékű teta C-vel egyenlő, és akkor megint az eredeti M0-ás ábrát kell összeszoroznunk az aktuális MQ virtuális dinámból származó nyomatéki ábrával, amelyel az alakváltozási munkát vagy belső munkát állítjuk elő, megint szakaszokra bontva kell számolnunk, és most már mind három szakaszon tudunk értelmezni megoldást, mind három szakaszon fedésben van egymással a két nyomatéki ábránk, tehát nullától eltérő értéket kapunk eredményül ezen szakaszok mindegyikén. Kezdjük a baloldali szakaszunkkal, hogy itt fönt helyezkedik el ez az ábra is, illetve ez az ábra is, tehát ennek megfelelően plusz lesz a szorzatuk, vegyük ezen ábrának a területét, ez 240x10x2 lesz. És ezt szorozzuk össze a súlypontja alatt a másik ábrából vett metszékkel, amely nem más, mint 1,67-nek a kétharmada, ugye megint csak a hasonló háromszögekből adódóan, ugye újfent az egyharmad-kétharmados hosszúsági arányt vetítettük le, ennek megfelelően alakulnak a függőleges ordináták is, tehát akkor ez 1,667-nek a kétharmada lesz. Térjünk át a második tartományra. Itt a háromszögnek megint csak könnyedén tudjuk venni a területét. Azonos oldalon helyezkedik el a két ábra a szorzatuk pozitív, a felső háromszög területe 240x4x2 lesz, és akkor ezt kell szoroznunk a súlypontja alatt a másik ábrából vett metszékkel. Egy picivel bonyolultabb a dolgunk, hiszen itt egy trapézból kell vennünk a metszéket. Ezt könnyedén megoldhatjuk úgy, hogy ezt megint felbontjuk téglalapra, illetve egy háromszögre, és belátható, hogy a téglalap magasság az természetesen egy lesz, tehát a teljes metszék alsó részét könnyedén megállapíthatjuk, annak értékét ugye az 1, a felső kisebbik szakasz hosszúságot kell már csak kiszámolnunk, tudjuk azt, hogy a háromszög magassága, hogy az 1,67-ből az egyet levonva 0,667 lesz, és mivel megint egy háromszögből történt a vetítés, vagyis egyharmad-kétharmados arányjal, ezáltal akkor ennek a 0,67-nek kell vennünk itt a kétharmadát, vagyis a metszékünk hossza az 1 plusz a 0,67-nek a kétharmada lesz. Tehát szorozva 1 plusz 0,667x2/3, akkor már csak az utolsó szakasz van hátra, ott viszont érdemes észrevennünk, hogy ellentétes oldalra került a két ábránk, tehát akkor itt fordulni fog az előjel, akkor a szorzatuk negatív lesz, és azt is érdemes észrevennünk, vagy észre kell vennünk, hogy itt egy törés van ebben az ábrában, tehát megváltozik ebben a pontban a függvényünk, ami ugye azt jelenti, hogy alapvetően akkor ezt is két szakaszra bontva kellene számításba vennünk. Érdemes akkor itt rögtön berajzolni a törés alatt a másik ábrában a mert cégünket könnyű megállapítani, hogy a szimmetria miatt akkor ez itt egynek a felében lesz. Viszont utána azt is beláthatjuk, hogy pontosan a szimmetria miatt azonos területű ábrarészekkel van dolgunk, tehát a területeik azonosak, a súlypontjuk alatt kellene ugye metszékeket előállítanunk a másik ábrából, és ezen metszékekkel szorozni az előző területeket, és belátható az, hogy a középső értékhez képest az egyik esetben ugyanannyival nagyobb metszéket, mint a másik esetben amennyivel kisebb metszéket fogunk venni, és ezen valamennyivel nagyobb és ugyanannyival kisebb metszéket kellene ugyanazon területekkel szoroznunk. Emiatt megállapítható, hogy most ebben az esetben a szimmetria miatt tudunk egy egyszerűsítést végezni, és emiatt kezelhetjük egyben az egészet, tehát vehetjük az egésznek a területét egyszerre, és az így megállapított súlypont alatt az előző értékek középértékével fogunk szorozni, tehát a középértékként megállapított metszéket fogjuk figyelembe venni. Ennek megfelelően a területünk az 6 x 180 per 2 szorozva a súlypont alatt meghatározott metszékkel, ami 1-nek a fele lesz, tehát szorozva 1-nek a 1/2 részével, és ezáltal a tartó végére értünk, tehát minden szakaszon megvizsgáltuk az alakváltozási munkát. Számítsuk ki akkor a teta c nagyított értékét ennek megfelelően. Ha ezt megtesszük, akkor 1756,7-et fogunk kapni. Ez kilonewton méter négyzet. Pozitív megoldást kaptunk, tehát a feltételi irányoknak megfelelően fog alakulni a teta c. Ugye a kettős nyír arra utal, hogy viszonyíthatjuk ezt az elfordulást, hogy egy relatív elfordulásról van szó, oly módon, hogy a megelőző keresztmetszethez képest a követő keresztmetszet milyen elfordulást szenved, illetve vizsgálódhatunk úgy is, hogy a követő keresztmetszethez képest, tehát ellentétes módon, az megelőző keresztmetszet milyen elfordulást végez, és ugyanarról az elfordulásról van szó, csak az egyik esetben az egyikhez a másikat, a másik esetben pedig a másik keresztmetszethez az egyiket. Viszonyítjuk ezért, ugye ellentétes irányú értelmezésekről lehet szó, itt mindkettőt feltüntettük. Ha valódi értéket szeretnénk meghatározni, akkor a nagyított értékünket kell elosztanunk ugye a elszeri hajlító melegség értékével, amely állandó a tartó teljes hosszán, ez pedig 1756,7 osztva a megadott 200 000-es értékkel. Ha ezt kiszámítjuk, akkor azt kapjuk eredményül, hogy 8,784 szer 10 a mínusz harmadikon, és természetesen az irányok maradnak azok, amelyet az előbb meghatároztunk. Már csak a rugalmas vonal megrajzolása maradt hátra, hogy itt rögtön állapítsuk meg, hogy az A, a B és a D pontok nem mozdulhatnak el eredeti helyzetükhöz képest. Ugye ilyen irányban a szabadsági fokaik korlátozottak, tehát függőleges irányban nem jöhet létre ezen pontokban eltolódás. Ugye a rugalmas vonal az alakváltozását ábrázolja a tartónak, hívhatjuk lehajlási ábrának is, tehát az egyes pontok elmozdulásait is szemlélteti. Segítségünkre van a nyomatékábra. Csukló bal oldalán lévő tartó részen felül van a nyomatékábránk, jobb oldali részen alul van a nyomatékábránk, amely tudjuk, hogy minden esetben a húzott oldalon helyezkedik el. Tehát a bal oldali tartományunk ezek szerint felül húzott lesz, a jobb oldali pedig alul húzott lesz. A görbülésnek ennek megfelelően kell alakulnia, tehát akkor itt felül húzott módon görbül a tartónk ezen pontokon áthaladva. Itt pedig egy alul húzott megoldást kapunk, és tudjuk, hogy a csuklónál egy törés fog kialakulni, hiszen ott a megelőző és a követő keresztmetszet között egy szögelfordulás van, és innen pedig egy alul húzott görbülést rajzolunk be. Nézzük meg, hogy beleilleszthető a két eredményünk, amely egy ellenőrzésként is felfogható. Ha itt a két végkeresztmetszethez húzunk egy-egy érintőt, akkor ezzel megállapíthatjuk a közöttük bezárt szöget. Az irány ennek megfelelő, tehát akkor beleilleszthető a kiszámított megoldásunk, illetve a C pont eltolódását is meghatároztuk. Valóban egy lefelé irányuló eltolódás illeszthető bele ebbe az ábrába. Tehát akkor az ellenőrzésünknek megfelel az ábra, minden mozgás föltüntethető a rugalmas vonalunkon, amelyet kiszámoltunk, tehát irányaiban biztosan helyesen dolgoztunk.